Vendégem dr. Kanizsai Endre, az AU tagja, és hogy miről beszélgetünk, ezt rövidesen elmondom, de mindenkelőtt szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a tisztelt hallgatóságnak, és neked is szerkesztő úr!
Amiről beszélünk, az egy érdekes téma, ugye Afrikát a világ próbálja megsegíteni, ugyanakkor Afrikában a világ próbál megjelenni, és hát egy picikét a maga javára fordítani Afrikának a természeti, ipar és egyéb kincseit és dolgait, mind a mellett természetesen, hogy segít, de hát egy picikét önzőnek is érzem ezt a segítséget, mert azért segítek, hogy elvigyem a nyersanyagot, vagy azért segítek, hogy aztán én arathassak, szóval ez egy olyan kétélű fegyver akárhonnan néz. De hát minden esetre vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy Afrika adott esetben hogyan tud hozzájárulni a világ élelmezéséhez. Afrika nagy, azt tudjuk, és azt is, hogy ott minden van és minden lehet.
Hát nagyon jó kérdés, mert Afrika nagy mértékben tudná csökkenteni a világ élelmezési problémáit. Egészen röviden egy racionális, stratégiai terv kellene, csak ezt meg kellene előzni egy politikai, gazdasági döntésnek.
Igen.
Ez a döntés megszületne a kompetensek részéről, akkor Afrika igen jelentős szerepet kapna, ahogy említettem, vagy szerepe lehetne, ugyanis olyan agroökopotenciállal rendelkezik, több mint 800 millió hektár a Afrikában jó és művelésre alkalmas terület, kihasználatlan vízforrásai, mint a Nílus, altalajvíz, rengeteg, hagyd ne mondjam tovább, időjárás is, sokat emelkedett biotermelésre, itt lenne a lehetőség, mert itt nincsenek savas esők, van, ahol egy csepp eső sem esik, és a többi, és a többi. Egyes országok Afrika esetében pár óra távolságra vannak Európától, úgy is szokták mondani, egy Dél-Európa határa, mint Észak-Afrika. De bizony, hát sajnos nem kell nézni csak a napi sajtót, nem kell szakértőnek lenni, hogy az elmúlt évben hányan fulladtak a földközi tengerbe, Líbiából indulván Dél-Olaszország felé, és ez bizony hát egy elég szégyenteljes dolog a fejlett világ részéről.
Milyen van Afrikának, amiből kevés van Európában, vagy milyen van, amit tudna termelni, tudna adni, és amivel ki tudná váltani bizonyos földeknek a terheltségét itt Európában?
Gyakorlatilag ez is egy szenzációs kérdés, mert Európa a nitrátosodással küzd. Tehát például Dániában, ahol átlagban 20-22 millió sertést vágnak évente, már nem lehet tovább fejleszteni a termelést, nem lehet fejleszteni az ágazatot, mert a Japánban a marketingjük előre ment, és 3 millió sertés hiányzik a már megdolgozott piaci igényeit kielégítendő. Uh-huh. Na most ad egy, tehát Európának a idézőjelben mondom, talaj túlterheltségét, a talaj pihentetését is segíthetné Afrika, ugyanis Afrikában minden megterem. Tehát a mi szántóföldi növényeinken kívül jó pár ország esetében megfelelő tengerszint feletti magasságon a gyümölcs kultúrák nagy része is megteremthető, stb. Tehát jószerivel a megegyezés kérdése lenne ez, mert most is Afrika azért szorul háttérbe, mert olyan vám és egyéb rendelkezések vannak, és olyan támogatási szisztéma van a fejlett országok mezőgazdasági termékeinél, amivel Afrika nem tud versenyezni.
Uh-huh. Ez az érdekes kérdés merült fel bennem, hogy vajon mennyit eszik a föld? Tehát az emberek ugye időnként, hogy saját magunkat a sáskákhoz hasonlítom, hogy mindent föleszünk, mindent megeszünk, mindent, hát azt nem mondom, hogy elpusztítunk, hanem magunk javára fordítjuk. De van-e erre valami, vagy készült-e valami felmérés, hogy például mennyi fogy a földön búzából, mennyi fogy kukoricából, mennyi fogy cukorból, cukorrépából. Tehát gyakorlatilag ez a világ mindenséghez viszonyított pici föld, az mennyit tud termelni, és mennyit fogyasztanak el az emberek?
Hát konkrét adatokkal nem tudok szolgálni, de...
Vannak egyáltalán erre adatok?
Vannak részadatok. Megbízható adatok nincsenek. Hát megbízhatóan azt se tudjuk megmondani, hogy mennyi a szegény, vagy mély szegénységben is, illetve éhező embereknek a száma. Ez is csak egy approximatív, amikor megszületik a statisztika, akkor jön egy lokális háború, és már rögtön százezrek menekülnek, és akkor vagy kétszer számolták meg őket, vagy egyszer. Szóval nagyon-nagyon nehéz, százezres nagyságrendi eltérések vannak. És ugye hát itt azért világért se pengetnék én érzékeny húrokat, itt egy ember halála is sok, szóval élelmiszer hiány miatt, vagy ivóvíz hiány miatt, mert ezt lehetne ragozni ezeket a hiányokat, alapvető egészségügyi ellátás hiánya miatt. Hiába adsz neki egy modern traktort, nem tudja elolvasni a kézikönyvet, két hét alatt ripityomra tönkreteszi. Tehát ez egy komplex probléma, és csak úgy lehet hozzányúlni, hogyha egyszer belátja a világ, hogy az az 1948-as ENSZ törvény vagy határozat, hogy a élelemhez minden embernek joga van. Ez az élelemhez való jog, nem pontosan citálom természetesen, és nagyon keményen megsértjük. Nagyon keményen megsértjük. Afrikára visszatérve még Európa is fellélegezhet, csak az a baj, hogy Európa egyes államai, egyes nagy vállalatai nem hogy az afrikai élelmezésnek a problémájába besegítenének, hanem beindult több százezer hektáron most már jó mezőgazdasági élelmiszer előállításra alkalmas területen az úgynevezett bioüzemanyagoknak a termelése. Uh-huh. Na most ez rettentesen groteszk, hogy ott van egy csomó éhező ember és gyerek, és én a bioüzemanyag profitját zsebre teszem és elmegyek, ahelyett, hogy legalább az alapvető élelmiszerellátást biztosítanám.
Na, de hát azt mi jól tudjuk, hogy az emberek önzők.
Igen.
És hát gyakorlatilag, hogyha belegondolsz abba, hogy miért kell még mindig benzinnel meg olajjal pöfögnünk az autókkal, akkor az olajkoncernek az olaj milliárdosok, és hát a tulajdonosok és országok soha az életükben, amíg van olaj a földben, nem fogják elengedni a kezükből. Hiába találsz ki mindenféle hajtás. Adott esetben még a biót is, jó szerivel, mert hát a bioüzemanyag is ugye a földön terem, és nem a földből kell bányászni, vagyis csökken, és együtt emelkedik az üzemanyagoknak az ára. Tehát az önző ember fogja szép lassan, önző módon megenni a világot.
Hát ez igen, sajnos többfelől hallani, teljesen igazad van, és én nem is értem ezt, őszintén megmondom, mert végeredményében a föld az alkalmas, még ilyen szaporodási rátára, itt a fejlődő világ szaporodási rátájára gondolok, ilyen ráta esetén is el tudja tartani a világ népességet. Semmiféle olyan gátló tényező nincs, ami ezt nem tenné lehetővé. Ismétlem, egyszerűen egy tervet kéne készíteni, egy feasibility study-t. Vannak ilyen térképek a FAO részéről, a FAO esetében, de hogy egy példát mondjak, bocsánat. Mi csináltunk, mindegy, hogy milyen országban, három pilot projektet. Ez egy dunántúli terület megfelelő szintű élelmiszerellátását, később helyi piacszermelést, utána pedig exportot is lehetővé tett volna. Egy törzsi háború, egy belső villongás lesöpörte a földről, mint ahogy se lettünk volna, kezdhetjük elől az egészet. Tehát ezeket is be kell számítani, viszont a gyógyszer után a fegyver, vagy a fegyver után a gyógyszer, jóig tudja, tegnap is voltam egy ilyen megbeszélésen, hogy melyik biztosítja a világon a legnagyobb profitot, a gyógyszer, vagy a fegyver.
Hát majdnem, hogy a gyógyszer.
Gyógyszer, én szerintem is. De azért a fegyver is megél még, és valóban el kell adni.
Dobogon van,
dobogon. Hogyne. És ezeket a fegyvereket el kell adni. Na most én 18 afrikai országban jártam, lehet, hogy eldugták, én egy fegyvergyárat nem láttam. Uh-huh. Tehát a fegyverek a fejlett világból jönnek, és a nagy számú és igen eltérő kultúrájú, tradíciójú törzsek összeugratása, az egy eltévedt kakas kérdése, és abban a pillanatban már áll a háború, és sokszor ugyanazok a fegyverkereskedők, ugyanaz a fegyvercég eladja az ellenfeleknek, különbség csak annyi, hogy meg tudott többet lealkudni az árból. Tehát jószerűen azonos fegyverekkel lövik egymást. Hát ez meglehetősen egy kicsit azért túlmegy az ENSZ humanitárius elképzelésein is, és itt kéne leállítani valamit, hogy kérem, elég volt ebből a fegyverkezés ütemben. Most is hagyd ne mondjam, hány 40 vagy 50 belső villongás van Afrika esetében.
És akkor csak Afrikáról
beszélek. Akkor csak Afrikáról beszélek. Hát mindenütt stimulálnak valami, elnézést a vulgáriskép, balhét, szóval mindenütt kell valamit, hogy el lehessen adni ezeket a fegyvereket. De nem tudom.
Sokan azt mondják, hogy ez egy bizonyos fajta szelep, amit meg kell időnként nyomni, ki kell engedni a gőzt, mert ha nem, akkor sokkal hamarabb és nagyobb roppanás következhet be. Ebben lehet, hogy van logika, ebben lehet hinni is, meg nem hinni is. Egyelőre, hát idézőjelben rossz a kifejezés, működik, de nem tudom, hogy meddig.
Igen. Hát itt most már számos elképzelés látta a világot. Épp ez a agrinatúra, amin a múlt héten voltam, mozgolódik a tudomány, mozgolódnak a kutatók, mozgolódnak a nem kormányzati szervezetek, mozgolódnak a szakmai szervezetek. Röviden csak annyit, hogy alakult egy 33 országot felelő, 18 ország, Európai országot felelő 33 szervezetet magába foglaló egyetem és kutatóintézet, nem kormányzat, és a többi szervezet kifejezetten azzal a céllal, nem csak Afrika, hanem a harmadik világ élelmezési kulturális problémáit megoldaná. Ez nagyon jó, nagyon szép, Magyarországról a Szent István Egyetem van benne, Én az AHU és a Szent István képviseletében voltam kint, végighallgattam az egészet, most már érzik, tehát például a BRICS államok is érzik, hogy ugye korábban még a BRICS államok, amíg olyan fejlődő státuszban voltak, nem érezték az elszegényedett 23 afrikai államnak a problémáját. Na most már, amikor a indiai kereskedő is beszorul egyes afrikai országon, és nem tud kinek eladni, mert nincs piac, semmiféle vásárlóerő nincs, akkor már ő is létesített egy projektet, már két indiai vagy három itt volt ezen a konferencián megfigyelőként, előadóként, konzultánsként, mindegy, és már ő is szeretne ebbe belépni, ebbe az Afrikát segélyező programba.
Én azt hiszem, hogy vagy baromi nagy baj lesz a világon, vagy az utolsó pillanatban meg lesz az a közös és okos gondolkodás, mert én most még mindig úgy érzem, egy emberre lebont vagy ásóval áll, és akkor körbe ássa a földet, és akkor már csak egy pici kupacon áll, az bármely percben összedőlhet. Szóval ez egy borzasztó állapot és borzasztó érzés, és ez rossz látni, és bármelyik irányból nézzük ezt a dolgot, úgy nagyjából erre a következtetésre jutok, leegyszerűsítve egy ember egy lapáttal maga körül a biztonság kedvéért kiszed az összeset, hát összed az a kupac, amit úgy sikerült nagy nehezen maga körül kikaparni. Szóval nem értem a dolgot.
Én se értem. Megmondom őszintén, azért nem értem, mert hát valahol megint csak egy közhelyet mondok, a kapzsiság. Tehát egyes emberek bankszámláján annyi pénz gyűlt már össze, hogyha három élete lenne, se tudná racionálisan vagy szórakoztatóan elkölteni. Szóval szerintem a pénzgyűjtés egy adott szinten túl már mániává, vagy hobbivá, vagy nem is találok jobb szót, hogy mivé vált, ugye?
Tudom, hogy volt-e arra a statisztika, hogy a világ valamennyi gazdag emberét figyelembe véve, és annak pénzének egy nagyon nagy százalékát, mondjuk 50%-át, az egy nagy összeg, na de hát az a maradék 50 sem kevés, az több generáción keresztül valószínűleg még biztosíthatja a megélhetést, ezt a világra fordítanák. Vagy tovább megyek, Magyarországot, ha megnézzük. A Magyarországon található gazdag emberek, az a százas névsor, ami igen, ott van, annak x százalékát a pénzében azt mondom, gyerekek, mégiscsak itt élek, ez az én hazám, ez az én országom. Csináljunk belőle valamit, csináljuk meg a egészségügyet, csináljuk meg az oktatásügyet, szóval csináljunk meg valamit. Legyen, ne csak dumáljunk róla, mert hát a duma mindenhol van, és mindenki én is, és veri a mellét, és utána elrakja a zsét.
Így van, így van. Drága barátom, ha szabad ezt mondani, így van. Mi is többször beszélgettünk, épp tegnap is, hogy kicsit visszakacsintva a arisztokráciára a második világháború előtt, még korábbra. Hát azért Széchenyi csinált egy láncidat, benyúlt a Lajbi zsebbe, a akadémiát is kiperkálta, a festet is megtette magát. Na most nehogy félreértsé, nem az arisztokratákat akarom itt visszahozni, vagy dicsérni, de egyfajta szemlélete, most nem azt mondom, hogy mindegyiknek, de egyfajta szemlélete jó pár arisztokratának volt. És ha nem értett valami, ez akkor azt kiadta egy bérlőnek, hogy csinálja a földjét, és ő itt élvezte a színházi szezon Budapesten, de törődött a birtokával, persze egyik-másik elkártyázta a részletkérdés, de összességében a kultúrát, 60-ira gondoljunk, meg József Attila támog, meg Adi, meg nem tudom mi, ez mehet. Most tisztelettel megkérdezném, hogy ahogy általad említett kör, vagy létszám, mennyit adott például a felsőoktatásra? Arra a felsőoktatásra, amire meggyőződésem anélkül nincs előre menés, mert ezt mindenki tudja, hogy a gazdasági válságokat nem anyagi beruházásokkal lehet megoldani, hanem szellemi tőkével lehet megoldani. Ha megnézem a világ fejlődését egyes országok esetében, hogy mi húzta ki őket a gödörből, hát elnézést kérek, nem a Mercedes és a a Suzuki összeszerelő üzem, ez biztos. Hát
egészen biztos.
Ez biztos, szóval ez szinte nem is értem.
Mikor jön el az a pillanat, amikor kimerik ezek a gazdag emberek mondani, hogy egészséges és okos emberre van szükség ahhoz, hogy egy társadalom üzemeljen? Mert hát minden befektetésük arról szól, hogy nekik több legyen a hasznuk, és közben azt mondják, hogy mennyi munkahelyet teremtettem. Hát ezen nekem hangosan röhögnöm kell.
Hát ez a mese kategóriába hát tartozik. Ez
pedig Andersen meghalt, mese nincs. Meghalt,
igen, ez mese kategóriába tartozik. Ugyanezt hallgatom már jó két évtizede a kis és középvállalkozások támogatásáról. Mm-hmm. Hát ez már eljut abba a kategóriába, mint az egyszeri sógor, addig támogatlak, míg hanyatt esel. Szóval ezt is nem tudom már hány és csak meg nem zenésítették még a kis és középvállalók, és közben látom, hogyha bejön egy multi, az rögtön milliárdokat kap, és hát nem az én tisztem, de ki lehetne számolni, hogy ezekből a nekik adott támogatásokból. Én azt is megnézném, hogy a beszállítók hányan vannak, a beszállítók milyen értékkel járulnak ehhez hozzá. Lehet, hogy megvan, és csak én ülök a tudatlanság homályában, de ahogy figyelem a különböző mutatókat, ezek nem olyan nagy mértékben mozgatták meg a magyar munkaerőpiacot és a magyar munkaerő problémát, nem nagy mértékben javították.
Nem, igen, illetve egyszerre mondta a nemet is, meg az igent is, de hát gondolom érted, nem, valóban ezek abszolút nem mozgatták meg. Itt mozgatás akkor lenne, hogyha valaki azt mondja, hogy itt van x 100 millió, ebből építsünk egy kórházat, itt van x 100 millió, építsünk ilyen iskolákat, itt van x 100 millió, hozzuk be azokat a gépeket azokba a kórházakba, ahol itt tényleg középkori állapotoknak megfelelően fekszenek a betegek, ahol próbálják gyógyszerezni őket, ahol azt mondják, hogy hozzál be magad a lepedőt, és mit tudom én, micsodát, és 2014-et írunk. Tehát, hogy is mondjam, ez egy meglehetősen mulatságos dolog, és visszatérve, hát a gyógyszeripar az legalább olyan veszélyes fegyver, mint a fegyvergyártás és a kőolaj. Tehát gyakorlatilag ott is elsősorban a profitról van szó. Ugye volt egy időszak, amikor gyógyszerreklámok nem mehettek a televízióban, most minden második reklám gyógyszerreklám.
Igen, azzal jöttem el.
Ott áll két rendkívül okos ember, néz valami táblát, igen, és akkor mutogatnak, és akkor azt mondják, hogy ez a rohadt jó. Vagyis hát el kell adni a terméket, de hát én azt hiszem, hogy az ember az nem termék, és nem termék a gyógyszer sem, hanem ha úgy tetszik, az ember kisegítésére vagy felépülésére alkalmas valami, és akkor köbeszem, hogy eljutunk odáig.
Hát igen, mert végeredményében, ha csak a cinikus oldalát is nézem, a munkaerőre szükség van. Hát munkaerő nélkül nincs profit. Most, hogyha nem
okos és egészséges,
igen,
ember,
egészséges ember nincsen, kell, hát persze. Itt hülyékkel nem lehet semmit se kezdeni, már elnézést kérek. Na most az egészségügyet én nagyon messziről nézem bizony szempontból, más szempontból nagyon közelről, a nejemen keresztül. Én, mint outsider, azt mondom, kérem, ez az alap orvosi ellátás. Ez mindenkinek alanyi jogon jár. Ezt biztosítom neki. És aztán megyünk felfele, én nem tudom meghúzni, hogy ez hol a határa ennek, megyünk felfele, és azt mondjuk, hogy kérem, aki vág extrát akar, az fizessen, kész. De az, hogy alapvető kérdésekkel rohangál egy mentőautó itt, mint egy megveszett kutya egyik faluból a másikba, elnézést kérek, ez Szudán 1975, csak ott nem autóval rohangáltak, hanem teve húzta taligával. Szóval ezek a dolgok érthetetlenek számomra is teljes mértékben, és vannak ilyen látványos prima, primissima, meg nem tudom én milyen kitüntetések, meg egyebek, ezek tartanak egy napig, két napig, aztán mindenki elfelejtkezik a kitüntetekről is, meg a problémáról is, mert az én egyetemem, ismerem most már közel 50 éve, ilyen nehéz anyagi körülmények között nem volt, mint ahogy most látom. Most nem csak azt a részét, ami a kutatási részt, illetve, hogy hát ha kutatni akarsz, akkor pályázzál, ugye, hanem az adjunktusoknak a fizetését, a törzs kar az adjunktusi kar. Igen. Az 50-60 közötti adjunktusi fizetés, tessék megnézni, tessék mellé tenni két kamasz gyereket, aki jó étvágya, megreggelizik 1200 forintot, hála Istennek, és akkor rögtön lehet számolni, hogy az egyetemi oktatók hogyan vannak, hogy becsülik meg őket.
Igen, hát szóval itt ugye ez ránk jellemző, hogy mi Afrikáról és hogyan tudják megsegíteni a világot az élelmiszer dolgokkal. Rögtön egész másról kezdtünk el beszélni, tehát ez nálunk ez majdnem, hogy természetes. De következik az egyik a másikból. Szóval az a szörnyű, hogy kimondunk egy mondatot, kimondunk egy gondolatot, és hozzátesszük a másikat, és gyakorlatilag úgy fel lehet építeni a bajnak az okát, a megoldás lehetőségét, és sok mindent. Csak miért nem gondolja végezt más, akinek ez lenne a feladat? Nem ér rá, mert pénzt számol, tudom.
Igen, 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 és ez katasztrofális, mert most már pontos számot nem tudok, de még amikor legutoljára beszélgettünk, több mint 32 éhséglázadás volt a világon, nagyon komoly méretű. Kormányokat döntött meg, az egyiket úgy kellett elvinni helikopterrel, hogy meg ne öljék egyik vezető réteget. Na most... Isten ments, hogy eljussunk idáig. Isten ments, hogy eljussunk idáig, mert egyszerűen én azt nem tudom megérteni, azt hiszem erről is beszéltünk már, hogy Magyarország így is, ekkora, ilyen méretben tökéletesen alkalmas az ország élelmiszerellátására, de nem úgy, hogy eladtunk 25 év alatt eladtunk minden cukorgyárat, minden...
Ugyanez jutott az eszembe.
Egyéb mindent elad. Ilyet én nem láttam. Láttam Szudánban, mert ugyanúgy bejött a British tabakó, bejött a Virginia tabakó, és a szudáni tabakó az eltűnt egy év alatt rögtön, a következő tenyészidő már nem nekik dolgozott. Itt is ugyanez. Na most... Ez egy nonsens.
Milyen konzerviparunk volt, hogyha
belegondolsz. Igen, itt van, milyen konzerviparunk volt, tökéletes. Úgyhogy én már azt is megkaptam egy-egy beszélgetésben, hogy én egy kommunista maradék vagyok. Hát, hogyha ez jelenti, akkor legyek akármilyen maradék, én fütyülök rá, hogy kinek mi a véleménye. Ezek olyan axiomatikus szakmai kérdések, hogy egy országot én akkor tudom gazdaságilag az embereit, az ország népét megfelelő helyzetbe hozni, hogyha az adottságokat kihasználom. Fotball nyelven a ragyogó 9-est, ha beteszem a kapuba, elvesztem a meccset. Tehát itt az ipar soha nem fogja Magyarországot kihúzni, mert nincsenek Isten adta lehetőségeink az ipari termelésnek.
A bauxit volt ugye egy időben még. De hát erre nem lehet felépíteni egy csomó olyan ipart. Ez egy mezőgazdasági ország volt világ életében, és mint mezőgazdasági ország nagyjából tudná teljesíteni az itteni dolgokat, és akkor lehet, hogy nem 1800 forint lenne egy kiló eper a görög eberhez képest, ami 600 meg 800 forint, igen. És akkor vegyünk magyar terméket, hát ki az a bolond, aki magyar terméket fog venni, azért, mert ez 1400 forint, de nincs a zsebében 1400 forint, de lehet, hogy 6 meg 800 van.
Számos számítás, több számítás bizonyítja, hogy Magyarország 25 millió ember, minimum 25 millió, nem akarok túlzásba esni, 25 millió ember megfelelő minőségű, megfelelő árfekvésű élelmiszert ellátására alkalmas.
Vagyunk 10.
Igen.
Már annyi van sem.
Igen, erre. Tehát, na most itt pont Afrikán keresztül lehet látni, hogy ahol beindul a nagy semmin, vagy a homok sivatagban, ahol beindul egy agrárprojekt, az vonza a többi befektetést is, mert utat kell építeni, feldolgozó üzemet kell építeni, hűtőházat kell építeni, osztályozó berendezéseket kell építeni, palackozót, stb. Na most ez step by step, lépésről lépésre hozza a többit, hozza az iskolát, ugye, a dolgozóknak a gyerekek, hozza a kórházat, vagy az egészségügyi ellátó intézményrendszert. Tehát ez egy balga felfogás, hogy megint a mezőgazdaságra, megint az élelmiszergazdaságra, aki ezt mondja, annak fogalma sincs a szakmáról, mert ez egy hogy mondjam, tehát azt a zászlós hajót kell kinevezni vezetőnek, amelyik erre alkalmas. Roppant egyszerű. Melyik a második zászlós hajó Magyarországon? A föld alatti termálvíz, ugye?
A termálvíz... Hát Európában nincsen annyi víz egyetlen egy ország így, alatt sem, mint Magyarországon.
A föld alatti termálvízzel szezon nélküli, vagy tehát folyamatosan tudnék üvegházi termelést, vagy fóliázást csinálni. Ennek lennék hungarikum értéke, erre alapozva lehetne bizonyos mértékű állattenyésztést is megcsinálni, nem beszélve a medical, tehát a gyógyvízturizmusról.
Abszolút.
Hát a házakat lehetne fűteni ezekkel a termálvizekkel. Na de hát nem, hogy itt nem tartunk, hanem ott tartunk, hogy a két nagy folyó, ami átmegy rajtunk, a Duna és a Tisza, az úgy folydogál, nekünk meg semmi hasznunk az egészből.
Igen, látjuk, nagyon szépen, mikor folydogál.
Na, csinos, igen, csinos, csak nem olyan kék, mint gyerekkoromban.
Igen, igen, bár a Duna állítólag most egyre tisztább, már lehet fürödni is benne, igen, na, ezt olvastam valahol, ez egy, mindenképpen egy jó hír, mert a szennyvizek már nem ömlenek bele olyan mértékben, mint hogy annak idején ezt tették.
Még egyetlen gondolat, hogyha az időnk engedi, de 2 vagy 3 éve volt egy beszélgetésem a M1-nek a ráadása, nem tudom már milyen műsorban, teljesen mindegy, és akkor pedzegettem, hogy nagyon vigyázni kell ezzel az afrikai kérdéssel, vagy egyáltalán a fejlődő világ menekültjeivel, mert ezek aztán úgy elárasztanak bennünket, hogy a problémánk meghatványozódik. Hát tessék megnézni, Franciaországban már ugye Algéria jóvoltából milyen probléma tömeg van. Mi se ússzuk meg, ugye? Hát ott volt tartunk, hogy majd Brüsszel leosztja a kótákat, hogy te ennyit fogadsz, annyit fogadsz, ebből, abból, amabból. Már gáz van ugye a francia határnál, Sárközi már stoppot csinált még annak idején, de hát nem lehet az olaszok nyakán hagyni ezt az egészet. Ugye Líbiát az sikerült arrébb tenni, ő volt a szűrő Egyiptommal együtt, 2 szűrő megszűnt, ezek a szerencsétlenek jönnek. Na most, amíg nem adják, hogy visszatérjek az élelmezés, amíg alapvető élelmiszer nincs, alapvető egészségügyi ellátás nincs, stb., addig ezek jönnek, ezeket az Isten nem állítja
meg. Persze, hogy nincs miért maradni.
Persze, hogyha a hajó nem veszi fel, akkor jön tutajjal. Ha persze, tutaj nem, persze. Akkor autó belsőt felfújja, és azzal jön.
De ha már tud valamiért maradni, akkor neki esze ágában nincsen elő.
Esze ágában sincs.
Még véletlenül se gondolod.
Így van, nem jön, nem jön.
Én gyerekkoromban legzseniálisabb játéknak, amivel valaha játszottam, a Legót tartottam. Akkor nekem igen egész pici volt, meg olyan kis valamik voltak. Az azért volt zseniális, mert először kiraktam azokat az alkatrészeket, amelyekből szerettem volna felépíteni valamit.
Igen.
Megnéztem, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és amikor kapcsolódtak, akkor szépen felépítettem. És hát ez a lényege, azt hiszem, a gazdaságnak, az iparnak, mindennek. Ki kell rakni a Lego kockákat, és meg kell nézni, hogy hogyan tudom felépíteni. Nem elővenni a legnagyobb darabot, és ahhoz illeszteni mindent, és fordítva hozzáfogni a dolgokhoz, hanem nézzük meg, hogy mink van, nézzük meg, hogy mit lehet belőle csinálni, és hogy meg tudjuk-e csinálni, és megvan-e minden kockánk hozzá. Ezt a gondolkodást valahogy el kéne terjeszteni ebben a világban, az az érzése.
Igen, ez nagyon jó példa volt erre az egészre, de például amikor beszélünk az egészséges táplálkozásról, aminek ugye anyagi vonzata van, mert minden, ami egészséges, az drágább, letlám biotermelés, ugye? Én még kopenhágai agrártanácsos voltam, illetve északi országok agrártanácsosa, amikor a gödöllői professzorok kint voltak nálam, hogy hát ők szeretnének itt egy népfőiskolához hasonló oktatási rendszert bevezetni, ugye, mert a korábbi nagyüzemi munkások, a kombány, ezek specialisták voltak, tehát az úgynevezett gazdaszemlélet a földosztással együtt az elveszett, nem volt gazdaszemlélet, ugye? Hát, és hát egy népfőiskola, gyorsítsuk ezt az egészet, és emellé tennének egy bio táblát is. Hát kérem szépen, ismételem nem az én tisztem ezt hát jellemezni vagy kritizálni, de hogy a tulajdonviszonyok itt hogy alakultak, én tudom, a dán kormánytól szereztem pénzt, és a dán kormány pénze is benne van, szerint a német kollégám, német attasé is szerzett hozzá, de ezt hagyjuk, mert ez nagyon nehéz bizonyítani. De azt én tudom, hogyha egy gazdának, vagy egy gazda jelölt már kizöldelt, és aratás előtt álló enyhe túlzással kultúrát, kiszánt bizonyos hát jogi vagy egyéb problémák miatt, ennek én egy négyzetméter földet nem adnék. Ma nem szabad kiszántani egy négyzetmétert sem.
De nem ám, főleg, hogy ez már előtte valami be van vetve.
Igen, igen. Szóval aztán a jogi dolgokat döntsék el. Persze, ez egy olyan, persze, tehát olyan bizonyítványa ennek az embernek, akinek nem jár föld, semmi.
Lelövöm, és utána elkezdődik a tárgyalás.
Igen, igen. Akkor megkérdem, hogy hívják.
Na jó, én azt hiszem, hogy sokkal mélyebbre megy ez a beszélgetés, mint ahogy gondoltuk, de egyáltalán nem bántam. De most ennek véget kell vetni, és aztán legközelebb majd folytatjuk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Örömmel jövök, hogyha
bármikor látlak szeretettel. Köszönöm szépen, szervusz, Endre.